Szeretettel köszöntöm Kunszabó Ferencet beszélgető asztalunknál, annál is inkább, mert könyvei szaporán peregtek mostanában a könyvesboltokban. És azt hiszem, hogy sokan megismerték mostanában a nevét. A műfaja pedig, ahogy bemutattuk beszélgetésünk elején, a szociográfia. Annál is érdekesebb, mert a szociográfiának van Magyarországon hagyománya, mégpedig a népírók idejében igen sokan művelték ezt a műfajt. Aztán 45-től majdhogy nem 60-ig hiányzott ez a műfaj, és újraindult a Magyarország fölfedezése sorozatban, amikor neves írók vállalkoztak erre a feladatra. Hogyan áll ez a műfaj ma Magyarországon?
Mostanában gyorsan peregnek a könyveim, de előtte 8 évig nem jelentem meg. Hiába adtam be a kézirataimat, visszaadták, elcsúsztatták. 72-től 80-ig egy könyvem se jelent meg, tehát a megkésettség is benne lehet. A másik, hogy azt mondtad, a szociográfia hagyománya a két háború közötti népi íróké sokkal előbbre való a magyar szociográfia. Azt hiszem, hogy kelet-európai jelenség, Európa keleti felének egyik jellemzője, ami nincsen jelen Európa nyugatán. Például Rákóczi kiáltványa a világhoz, mikor megmagyarázza, hogy a magyar nemzet miért kelt föl a Habsburgok ellen, az szociográfia. Az akkori nemes és nemtelen, magyar vagy nem magyar, bármilyen vallású magyarországi lakosok helyzetének az ábrázolása. Itt kezdődik valahol a magyar szociográfia, tehát a rossz sorsunkban.
Azt említetted, hogy 8 esztendeig nem jelentek meg a könyveid. Hogyan vészeli át ezt az időszakot az író? Mit lehet ennyi idő alatt csinálni?
Tovább kell írni. A munkának van egy nagy titka, reggel le kell ülni az asztalhoz. Hát enni is kell, meg a családot el kell tartani, úgyhogy valami más foglalkozást is kell űzni. Meg ahogy írók és költők szokták mondani Magyarországon, van az embernek felesége is, hát az is keres.
Végül is a mostani szép sorjázása a könyveidnek engem egy kicsit aggasztott. Úgy gondoltam, hogy ha az ember sokat dolgozik és sokat jelentkezik, akkor ennek megvannak a maga veszélyei is.
Milyen veszélyre gondolsz?
Arra, hogy talán nem tud olyan alapossággal elmélyülni a munkájában egy-egy könyvírásakor.
Például itt van a Széchenyiről szóló nagy könyv, márhogy vastagabb, mert egy vékonyabbat is írtam és jelent meg róla. Hát én ezt 2 évig írtam, de hát egy egész életen keresztül készültem arra, nem arra, hogy Széchenyit konkrétan megírjam, hanem hogy történelmünknek ezt a szakaszát ábrázoljam, nem tudom, egyetemista koromban rettenetesen érdekelt, akkor is, amikor fogalmam se volt, hogy valaha írni fogok.
Megírtad a házad építését, ami egy élvezetes olvasmány volt, rendkívül
keftelésre. Hát olvasni keftelésre. Élvezetes.
Házat építeni már nehezebb volt, ahogy a könyvből is kiderül. De biztos voltak irodalmárok, akik fanyalogtak ezen, hogy hát már ez a Kunszabó ezt is megírja.
Nem találkoztam ilyennel, hogy fanyalogtak volna. Persze ebbe lehet emlékezett kiesés is, hogy én csak a jót akarom észrevenni a reagálásokból. Azt jó kedvemben írtam, már a nehezén túl voltam, 30 nap alatt készen lett, annál is inkább, mert egy büdös vasunk nem volt, mikor már beköltöztünk a lakásba, csak adósságaink voltak, és azt mondta a család, hogy most aztán tessék leülni és dolgozni, hát most már keresni is kell, nem csak házat építeni, meg költeni. Ezért is 30 nap alatt készült.
Ezek szerint minden lehet a szociográfia témája.
Az élet lehet a szociográfia témája.
Viszont a történelmi személyiségeket másodszor emlegeted, mióta itt ülünk. Említetted Rákóczit, említetted Széchenyit. Szóval mindenféleképpen meg kell kérdeznem, hogy végül is a történelem milyen szerepet játszik a munkásságodban.
Hát hogy kerül a csizma az asztalra, ugye? Miért foglalkozik egy szociográfus történelemmel, mikor a szociográfia az jelenről a jelennek szól. Olyan csapás zúdult ránk a század elején, amiről szegény Széchenyi álmodni sem mer. Szóval, ha ilyet álmodik egyáltalán, hogy szétszakítják a magyarságot az első világháború után, megőrült volna abban a pillanatban, és nem vár 48 szeptemberéig. Utána a két háború között ebben a leütött állapotban nem térünk magunkhoz. A nép, a nagy többség az hallgat. Jön a második világháború, és mi megint a rossz oldalon vagyunk. Azon az oldalon vagyunk, ahol veszteni lehet. Szociológiai fölmérések, nemzetközi összehasonlítások, hangviselemér, mások mutatták ki, hogy elsősorban a tudatunkkal van baj. Hankis Elemér megírta, hogy a nemzet tudat erőssége és az, hogy jó magyarnak lenni, ez a tanultsággal csökken. Minél kevesebbet tanul valaki, annál jobban úgy érzi, hogy jó magyarnak lenni. De hogyha még az egyetemen is végig megy, akkor a legtöbbje úgy érzi, hogy rossz dolog magyarnak lenni. Itt tehát valami baj van, utat tévesztettünk. Ennek számos politikai, gazdasági, egyéb okai vannak, de amin segíteni tudunk, az a tudat. A nemzeti tudat, a szocialista nemzeti tudat, ez viszont elsősorban a történelemben gyökeredzik, ezért kezdtem a történelmet tanulmányozni ezelőtt 10 évvel körül.
Így könnyen rásütik az emberre, hogy nacionalista, mint ahogy rád is sütötték már egy-egy újságcikkben. Ezzel hogy lehet védekezni?
Természetesen, hogy rám sütötték, és még rám fogják sütni azok egy-egy írásomra, akik soha szót nem emeltek viszont, amikor a magyarságot pocskondiázták. Akkor, amikor viszont valamelyik magyar író, mert nem csak egyedül vagyok, hála Istennek, azt írja, hogy nem vagyunk mi alávalók, mint más nemzet, akkor rögtön előjön valaki rám is másra, és rámondja, hogy nacionalista. Védekezni nem kell ellene, és most hosszú fejtegetés helyett egy nagyon rövid és racionális okát mondom, hogy miért nem kell védekezni, miért nem kell válaszolni, tudni illik. Ez egy jó propaganda. Ha az emberről azt írják, hogy ilyen meg olyan rossz könyvet írt, meg ilyen meg olyan hibák vannak benne, akkor az olvasó, aki ezt a cikket olvassa, azt mondja, hol van az a könyv. Úgyhogy ennél jobb propaganda nem kell az embernek.
Hazáról beszéltünk eddig, és most a szűkebb hazáról szóljunk. Nyírbátorhoz nagyon sok szál köt téged, és most egy nyírbátori monográfiával, nem is tudom, hogy szabad-e ezt mondani, foglalkozol.
Szociográfia.
Szociográfia, jobb a kifejezés. Mi az, ami ebben a városban neked európai? Mi az, ami olyan tanulságokat hordoz, ami túlmutat egy város történetén és mai valóságán?
Köszönöm a kérdést. Kérlek szépen, amíg nem jártam külföldön, és Nyírbátorba laktam, vagy visszajártam, addig természetesen számomra az volt Európa, ahogyan a dániainak, ha nem jár külföldön, Dánia Európa. Miután jártam keleten is, nyugaton is, északon is, délen is, az újvilágban is, az óvilágban is, utána rájöttem, hogy ez a bátor mennyire Európa. Gyermekkoromban is az volt. Ha visszagondolok a gyermekkoromban, tehát a második világháború alatt, hogy mennyire ugyanazok az eszmék, problémák, gondok, örömök, bánatok foglalkoztatták az embereket Nyírbátorban, mint ahogy felnőtt fejjel és olvasva korabeli akkori műveket foglalkoztatták egész Európában. Egyetlen mozzanatot ehhez. A háború kimenetelének a megítélése apámnál és társainál, apám földmunkás volt, tehát a nincsteleneknél. Amikor az egyik bátyám hazajött szabadságra, és arról beszéltek, emlékszem, 11 éves gyerek voltam, hogy elveszítik a németek ezt a háborút, és vele mi is, még nem történt meg a Donkanyar, csak utána következett. Ez a bátori nép, és természetesen a másik, a harmadik, a negyedik, az ötödik is, de én bátorhoz kötődöm, ez a bátori nép már akkor a szegény nép is, felnőtt, logikus, józan gondolkodású nép volt. Szó nincs róla, hogy fasiszta volt, szó nincs róla, hogy örült például a zsidók elhurc. Emlékszem, amikor a görög templomnál álltunk, és a kirendelt szekeresek, a csendőrök fedezete mellett vitték a szegény zsidókat. Hát ott álltunk tömegbe, és az asszonyok sírtak, a keresztény asszonyok. Tehát rendbe kell tenni ezt a magyar történelmi tudatot, egyúttal az enyémet is, azért foglalkozom vele, mindig minden író azért foglalkozik valamely témával, mert ő is tisztában akar vele jönni.